Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, keressük ki énekes könyvünkből a 66. Zsoltár első verszakát. Énekeljük el, a 66. Zsoltárt keressük ki, és az első verszakát énekeljük el. A 66. Zsoltár első verszakát. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Nagy dicsőségét szent nevének, mindenek dicsérjék széllyel. Foglaljuk el a helyünket, és a 167. dicséretünket keressük meg énekeskönyvünkből, és mind a három verszakával énekeljük el. A 167. dicséretünket végig énekeljük, az első verszak így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Thank you. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangélium a második fejezetéből, az első 11 verszakot. János evangélium a második fejezetéből olvasom az első 11 verszakot, ennek a kis bibliai történetnek, perikópának az a címe, a kánai mennyegző. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk, mire Jézus azt mondta, vajon én reám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidó tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métra fért. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk. Most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. Isten tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkbe, a mi életünkbe, hogy meghalljuk, megértsük, és meg is cselekedjük azt, amit ő akar most nekünk mondani ezen az Isten tiszteleten. Imádkozzunk, testvérek, foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk Urunk áldásáért. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy a te budaörsi református néped most új helyszínen, de összegyűlhetett a te igét hallására. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mi imaházunk, templomunk is szépülhet, bővülhet, épülhet. Mégis azt hiszük, Urunk, itt az új templomban, ahol idéglenesen tartózkodunk néhány hónapig, hogy valójában nem a hely teszi áldottá a te igédet, a mi együttlétünket, hanem te magad. Az ige szentel meg bennünket, és teszi szenté áldottá számunkra az Isten tiszteleti alkalmakat. Urunk, ezt mi így hisszük, így valljuk, és most azért esedezünk, hogy könyörülj meg rajtunk, áld meg a te igédet, hadd jusson el a keresők, a téged keresők szívébe. Sokszor elmondtuk, most is elmondjuk, és el fogjuk mondani, Urunk, újra meg újra, hogy semmit nem hozva jöttünk te eléd, nem tudunk fölmutatni te előtted semmit, csak a bűneinket adhatjuk neked. Urunk, szeretnénk, hogyha bűnbánatot ébresztenél bennünk, és a bűnbánat arra serkentene, hogy a bűneinket meg is valljuk te neked, átadjuk te számodra. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, a te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Áldj meg bennünket a te igéddel, légy jelen közöttünk. Szólj és taníts minket. Amen. Keressük ki énekes könyvünkből a 173. dicséretünket, ige hirdetésre készülve, és énekeljük el azt. A 173. dicséretünket a 42. Zsoltár, mint a szép híves patakra, kezdetű Zsoltár dallamára énekeljük. A 173. Zsoltár így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére, lelkünk testünk istenéi, az ő tiszteletére. Hallgassunk ismét Isten szavára az előbb felolvasott igeszakaszból, János apostol evangéliumából szól az ige, a 2. fejezet 11. verséből. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánába, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mi Úrunk Jézus Krisztus első nyilvános csoda tételét a galileai Kánában tette, amikor a vizet borrá változtatta. Hogyha most megkérdezném, ki az, aki először hallaná ezt a történetet, tegye föl a kezét, akkor talán nem akadna olyan ember itt közülünk, aki azt föltenni a kezét, mondván, hogy ő nem ismeri a történetet. Jézus Krisztus ezt az első csoda tételét egy esküvőn tette, ahol mindenki vidám volt, örültek a házasulandó ifjú párnak. Akik ott voltak akkor, amikor Jézus Krisztus a vizet borrá változtatta, és látták, hogy a csodás események mögött Jézus Krisztus áll, nos, azok az emberek hittek az Úrban. Felismerték Jézusban a Mesiást. Azok az emberek viszont, akik nem voltak ott, amikor Jézus a vizet borrá változtatta, hiszen a mulatozással töröttek, az örömmel foglalkoztak, csupán a jó bor ízét érezték, nos, ők nem látták azt, hogy Jézus áll a csodás történet hátterében. Amikor elolvastam ezt a történetet, és egy kicsit így végig gondoltam az előbb elmondott szempontok alapján, akkor az jutott eszembe, hogy mintha ma is így lenne ez a világban. Sőt, így is van. Akik Jézus Krisztus mellett vannak, közel vannak az Úrhoz, életközösségben élnek Jézussal, azok az emberek meglátják saját életükben, a világban Isten csodálatos hatalmát és erejét. Azok viszont, akik nincsenek kapcsolatban Jézus Krisztussal, azok az emberek csak bűnt, bűnre halmoznak, és még dicsekednek is azokkal. Kána Názárettől mintegy 10 kilométerre fekvő kis galileai falu volt. Egy egyiptomi kopt kézirat arra utal, hogy a vőlegény édesanyja Máriának volt a testvére. Hogy így volt-e vagy sem, azt ma már nehezen tudjuk biztosan megállapítani, de egyet tudunk. Erre az esküvőre meghívták Máriát, hivatalos volt Jézus és Jézus Krisztusnak a tanítványai is. Érdekes, hogy amikor egy idő után elfogyott a bor, már ez magában is érdekes, elfogyott a bor. A szervezők nem számoltak talán ennyi ünneplővel. Szóval, amikor egy idő után elfogyott a bor, akkor Mária az, aki elsőként értesíti Jézust erről. És Jézus Krisztus valami olyant válaszol, amit talán mi magunk sem értünk. Akik a régi károli fordítású Bibliát olvassuk, talán meghökkenünk. Ott azt mondja, így szerepel a magyar szövegben, azt mondja Jézus, hogy mi közöm hozzád, ó asszony. Ismerősek lehetnek számunkra ezek a szavak. De mit jelentenek? Miért ilyen goromba Jézus a saját édesanyjával? Miért ilyen ellenséges? Mit jelentenek ezek a szavak? Mi közöm hozzád, ó asszony? Testvérek, egyáltalán nem gorombaságról van itt szó, hanem egy héber nyelvi fordulatról, hebraizmusról, amely nehezen fordítható magyarra. Az eredeti nyelv szellemében Jézus szavai a következőket jelentik. Elfogyott a bor, nos, ez nem rám és nem rád tartozik, asszony. Ez nem a mi dolgunk, ez valaki másnak a dolga. Az ó asszony kifejezés szintén nem egy rideg, egy visszautasító megszólítás volt abban az időben. Éppen ellenkezőleg egy ókorban uralkodó tiszteletadásnak a kifejezése. Azt mondhatjuk tehát, hogy Jézus Krisztus nem helyre teszi gorombán, udvariatlanul, nyersen Máriát, hanem békés, barátságos, kedves szavakkal, mai szóhasználatban így mondhatnánk, válaszol neki, így mondhatnánk, elfogyott a bor, értem, de segíteni fogok. Ám nem jött el még az én időm, édesanyám. Kedves testvérek, a kánai mennyegző történetéről gondolom, hogy nem egy ember hallott már ige hirdetést. Általában azokat az üzeneteket szokták kiemelni ebből az ige szakaszból, azt szokták mondani, hogy Jézus Krisztus házasságpárti. Jézus Krisztus házasságpárti, mert az első csodáját egy esküvőn tette. És ez igaz. Milyen jó, hogy ő házasságpárti. Jézus Krisztus örömpárti. Hát ez is csodálatos. Olyan sok bánatos ember él ebben a kis országban. Milyen jó, hogy a mi Úrunk örömpárti. Ez is igaz. Hiszen egy esküvői lakomán mindenki örül és vigad. Aztán azt is szokták mondani, hogy Jézus Krisztus rendpárti. Rendpárti, mert az elfogyott bor miatti kellemetlenséget megoldja, helyre teszi. Most ezen az Isten tiszteleten egy kicsit más szempontból szeretném megközelíteni ezt az igét, és három dologról szeretnék beszélni. Először is arról, hogy mit tanulhatunk meg mi magunk, budaörsi reformátusok, akik itt vagyunk ebben a templomban, mit tanulhatunk meg Jézus viselkedéséből. A második, mire ad nekünk példát Mária ezen a mennyegzőn? És végül pedig arról szólnék még, hogy milyen gondolatokat indíthat el bennünk a násznagy viselkedése. Hát nézzük rögtön az elsőt. Mit tanulhatunk Jézus Krisztus viselkedéséből? Hogyan viselkedett ő ezen a lagzin, ezen a mennyegzőn? Azt olvassuk, hogy meghívták Jézust és az ő tanítványait a galileai Kánába egy esküvőre. Majd így folytatódik az ige, Jézus elment. Ahová őt meghívják, oda ő elmegy. Testvérek, itt hadd kérdezzem meg úgy szerényen, de határozottan, hogy mi meghívtuk-e már Jézust a saját életünkbe? Esetleg akkor, amikor nagyon kétségbe estünk. Uram, itt már nem segíthet senki, csak te magad. Gyere az én életembe. Elmondtuk-e már ezt? Ilyen egyszerű, könnyű szavakkal, őszintén persze. Vajon mindenki, aki most itt van, meghívta-e már Jézust az ő életébe? Nos, aki meghívta, annak az életébe Jézus elment. Jézus nem szab feltételeket, nem kell előzőleg semmit sem teljesíteni, ha hívják, ő megy. Nem csak Isten hív el bennünket, testvérek. Nekünk is hívni kell őt. Erre nem egy ige van a Bibliában. Akik segítségül hívják az Úr nevét, azok megtartatnak. Jézus Krisztus nem azt kéri tőlünk, hogy jó cselekedetekkel érdemeljük ki az ő jelenlétét a mi életünkbe. Azt akarja, hogy hívjuk őszinte, egyszerű szavakkal. Hívjuk, és ő jönni fog. Aki őt szívvel hívja, ahhoz ő elmegy. Akkor is, hogyha lagziba hívják őt, erre például a mai történet. Jézus elmegy egy temetésre is, ha oda hívják őt. Jézus Krisztus elmegy a vámszedőhöz, akit mindenki utált. Jézus Krisztus elmegy egy farizeushoz is ebédre, aki a vámszedőt utálta. Jézus személyválogatás nélkül mindenkihez elmegy, aki őt hívja. És ahol ő megjelenik, ott szabadulás történik, ajándékokat ad, az ő jelenléte áldássá válik. Elment tehát Jézus. Persze megkapta a megjegyzéseket, mondták, no, íme a vámszedők és a bűnösök barátja. Együtt teszik a paráznákkal. Együtt eszik a szélhámosokkal, a hazugokkal, a csalókkal, a bűnösök barátja. Testvérek, Jézus Krisztus valóban a bűnösök barátja. Ezért jöhetünk mi is nem sokára ide a megterített Úr asztalához. Mi, paráznák, bűnösök, hazugok, híjuk, lusták, szélhámosok, vagy olyanok, akiknek a szíve tele van hálával, örömmel. Jézus Krisztus személyválogatás nélkül mindenkihez elmegy, és mindenkit hív. Hívjuk hát mi is őt. Elment tehát Jézus az esküvői lagziba. Ezt az egyszerű tényt, vagy örömhírt viszont ne próbáljuk félre magyarázni. Talán hallottunk már mi is olyan magyarázatot, hogy no, lám-lám, Jézus elment a lagziba. Példát adott nekünk, bebizonyította számunkra, hogy ő is tud azért inni, iszogatni, ő is tud mulatni. Testvérek, itt nem erről van szó. Jézusról nem olvassuk azt, hogy ivott volna, hogy megkóstolta volna akárcsak azt a bort, amelyet ő a vízből csodás módon előállított. Pláne nem azt, hogy ő maga részeg volt. Minden esetre az biztos, hogy ő itt a kánai lakodalomban is ugyanaz az Úr volt, ugyanaz az Isten fiú volt, aki élete további során megmutatta, kijelentette önmagát számunkra. Jézus Krisztus ugyanaz a messiás volt ezen a lakodalomban, mint aki nagy pénteken a Golgotai kereszten feszült. Az Atyaisten engedelmes, mindenben engedelmes fia. Jézus egy pillanatra sem függetlenítette magát atyától, nem önállósította önmagát. Nem mondta azt, most itt vagyok egy lakodalomban, úgyis csak most kezdem nyilvános tanítói működésemet, szolgálatomat. Hát egyszer, ebben a három évben egyszer, most elengedem magam. Nem ezt tette, hanem mind végig az ő atya akaratához igazította saját maga viselkedését. Még akkor is, amikor a saját édesanyja Mária lépett hozzá, és szólt neki, elfogyott a borunk. Erre is ezt felelte, nem jött el még az én órám. Majd, hogyha az Atya mondja, majd akkor cselekszem. Kedves testvérek, jó lenne, hogyha mi is elgondolkoznánk, megvizsgálnánk, hogy mennyire jellemző reánk ez a fajta engedelmesség, ez a viselkedés, ez a magatartás. Azt teszem, amit az Isten mond nekem. Merek keresztény lenni otthon, családban, nem vagyok szemérmes, feleségem a férjem előtt, a gyerekeim előtt, ugyanúgy merek imádkozni, mint itt a templomban. Merek ugyanúgy szólni Jézus Krisztussal, ugyanúgy gondolkodni a munkahelyemen, még akkor is, hogyha ott nem keresztények vannak, mint itt a templomban. A keresztények életének gyengesége egyik legfőbb ok abban van, egyik legfőbb oka abban van, hogy a szavaik és a cselekedeteik sokszor homlok egyenest elválnak egymástól. Bevallom töredelmesen, hogy az én saját kis életemben is sokszor ezt veszem észre. Így visszatekintek a múltra, és bizony látom, hogy szép szavakat, talán érdekes gondolatokat is mondok szószékről is, de az életem az más irányba halad. Ez bűn, testvérek, ez nem jó. Jézus Krisztus magatartásában pont azt láthatjuk, még itt a kánai mennyegzőn, egyet mond és egyet cselekszik. Szemléletes példa erre, Jézus mondja, senkiben nincsen nagyobb szeretet, mint hogyha valaki életét adja a barátaiért. És pár nap múlva Jézus életét adta, értünk, a barátaiért. Testvérek, nagyon-nagyon fontos, újra meg újra megvizsgáljuk, mi az Isten akarata. Mit mond nekem? A lelkiismeretem útján például, mit üzen, mit kell nekem most cselekednem. Azoknak a keresztény embereknek az élete vonzó, azok a keresztény hívő emberek, legyenek lelkipásztorok vagy gyülekezeti tagok, azoknak a keresztény embereknek az élete vonzó, akiknél a beszéd és a cselekedet egy irányba halad. Azokat az embereket észrevesszük, azok mások. Ők olyan békés, olyan nyugodt életet élnek. De jó lenne, ha én is ilyen lehetnék. Testvérek, hát ezért fontos, hogy Jézus Krisztusra figyeljünk. Mit akar cselekedni, mit akar mondani személyesen nekem. Ezt emelném ki most itt a kánai mennyegzőben Jézus Krisztus magatartásából. És most szólnék a második pontról. Mire ad példát számunkra Mária? Nos, Mária arra ad számunkra példát, hogy volt szeme meglátni másoknak a szükségét. Látta, hogy elfogyott az ünneplők bora. Mozdult a szíve, hogy megtegyen valamit, hogy segítsen. Volt szája, és Jézusnak mondta el, hogy mi a gond, mi a probléma. És volt hite. És ez a fontos, testvérek, mondhatom így nagybetűvel mondom, hogy volt hite, hogy mindent Jézus Krisztusra bízzon, a probléma megoldását is. Mária nem tesz javaslatokat Jézusnak. Fiam, tégy valamit, elfogyott a bor. Ez kellemetlen dolog egy esküvőn. Csinálj valamit, de a tüstént. Mária nem tesz javaslatokat. Semmit nem ír elő. Olyan csodálatos, ez egy imádság, nincs boruk. Már csak egy szó kívánkozik a végére, hogy ámen. Legyen úgy, ahogy te jónak látod. Mária bizonyos abban, hogy Jézus Krisztus segíteni fog, ezért szól a szolgáknak. Van egy szép énekünk, amelynek a kezdő szavai, kezdő sora így hangzik, ezt is bizonyára sokan ismerjük, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Valljuk be őszintén, hogy várni nagyon nehéz dolog. Megint a magamról van szó, én nagyon nem tudok, sokszor nem tudok várni. Ideges leszek, hangos leszek. Telnek órák, hetek, évek, és nem történik semmi. Sok hívő ember egészen elbizonytalanodik. Isten lehet, hogy nem is akar rajtam segíteni. Esetleg kétségek támadnak benne. Isten nem is tud már rajtam segíteni. Nos, sok keresztény hívő ember esik ebbe a betegségbe. Mária nem volt türelmetlen. Rábízta a problémát Jézus Krisztusra. Tudta, Jézus segíteni akar. Tudta, hogy Jézus segíteni is fog. Nagy dolog az, ha valaki ezzel a bizalommal tudja Jézusra vetni a gondját. Ha neki szól, ha egészen rábízza a megoldást, és hogyha ki tudja várni a szabadítást, akkor szabadulásban lesz valóságosan is része. Kedves testvérek, annyit kell még elmondanom itt Máriáról, Mária szerepéről, hogy őt senki nem kérte arra, hogy szóljon Jézusnak. Nem olvassuk az igéből. Máriát senki nem kérte föl, de asszony, szólj már a fiadnak. Azt mondják ő, proféta, messiás, cselekedjen valamit. Mária tehát nem közvetítő, senki nem kéri őt, hogy cselekedjen. Bárki más ugyanúgy oda mehetett volna az Úr Jézushoz, és elmondhatta volna, elfogyott a bor, tégy hát valamit. Mária ugyanolyan tehetetlen volt abban a helyzetben, mint minden más ember, mert hogy ő maga is ember volt. Isten által különösen szép feladatra, és nehéz feladatra, ezt is elmondhatjuk, kiválasztott asszony, de ugyanolyan, mint a Föld többi összes asszonya. Ezt tanítja nekünk a Szentírás, és azt, hogy ő ma sem közvetítő, ma sem közbenjáró. Tanítok, ugye ezt biztos tudják a testvérek, itt Budaörsön 5 általános iskola van, 6 épületben, és van egy gimnázium is. Az egyik általános iskola egy katolikus, római katolikus felekezeti iskola. Nagyon szeretem azt az iskolát, azokat az embereket, akik ott vannak. És hát egyszer szóba került ez a történet is, és azt mondja a katolikus hit oktató hölgy, aki egy nagyon korrekt, nagyon művelt, helyes lány, fiatal lány, azt mondja, hogy íme ez a történet is arra példa, hogy Mária közvetítő közöttünk, hívő nép között és az Isten között. Testvérek, mondom még egyszer, hogy Máriát senki nem kérte föl arra, hogy ő közvetítő legyen. Senki nem bízta meg őt azzal, hogy oda menjen Jézushoz. És amikor ennek a kedves hitoktató asszonynak mondtam egy pár ige helyet, ami önmagáért beszél, akkor elhallgatott, persze nem adott igazat, nem is nekem kell igazat adni, de az igének sem, inkább csöndbe maradt. Gondoljunk arra, mit mondott Jézus. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Én vagyok a közvetítő. Aztán az 1 Timóteus 2.5-ben ezt olvassuk, amint hogy egy az Isten, ugyanúgy egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. És van még egy ige, ezt nem tudom most pontosan, hogy hol ki kéne keresni, a Bibliából, a zsidó levélben, az új szövetség közbenjárója Krisztus Jézus. Testvérek, ezek az ige helyek önmagukért beszélnek. Nem Mária adta magát váltságul mindenekért. Jézus Krisztus adta önmagát váltságul Máriáért és valamennyiünkért. Ezért egyedül Jézus Krisztus járhat közbe értünk az atyánál. Legyen áldott az ő neve. Mária minden esetre szép példája annak, hogy hogyan kell bízni Jézus Krisztusban. Mennyire reál bízta magát az Úrra. Gondoljunk csak az evangéliumok kezdetére, amikor az angyal megjelenti, hogy egy fiút fog szülni. Azt mondja Mária, nem sokat értem mindebből, legyen nékem a te igéd szerint. Testvérek, olyan jó lenne, hogyha mi is el tudnánk ezt mondani Máriával, Jézusra mutatva, hogy Uram, legyen nékem a te beszéded szavad szerint. Én nem értek dolgokat, a Bibliából se, az életemből se, mi miért, hogyan történt, legyen nékem a te igéd szavad szerint. Végezetül azt nézzük még meg, hogy mire ad példát ez a nász nagy számunkra. Csak azért említem meg az ő személyét, mert feltűnően hosszan foglalkozik vele a bibliai leírás. Azt olvassuk, amikor megízlelte, a borrá lett vizet, és nem tudta, hogy honnan van, szólította a násznagy a vőlegényt, és ezt mondta neki. Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodik, akkor az alávalót. Te a jó bort ekkorra tartottad. Nem kell nagy bölcsesség ahhoz, hogy ezt megállapítsa, de mégis jól teszi, úgy gondolom, jól teszi, hogy megállapította. Tanulságos, testvérek, hogy számára csupán ennyi az egész. Van jó boruk, jó minőségű, megállapította éjjel. Lehet tovább inni, esetleg a részegségig, a sárga földig is leihatjuk magunkat, kedvünkre mulathatunk, és ünnepelhetünk. De mi történt itt valójában? Honnan van ez a bor? Ki cselekedett itt? Ki változtatta a vizet borrá, és miért? Miért tette ezt? Nos, a násznagynak eszébe nem jut ilyeneket kérdezni. Elfogyott a bor, aztán szól, és nem sokkal később egy sokkal jobb ízű, finomabb bort hoznak. Pedig akkor már sok pohárral megittak. Én nem vagyok nagy borszakértő, de talán most igazat mondok, ha azt állítom, hogy aki már sok bort megivott egymás után, az már egy következő pohár bornak az ízét meg se érzi. Már nem olyan érzékeny az ízlelése arra. No, de ennek a bornak az ízét észrevették, és a násznagy mit számít, hogy honnan van? Van, és kész, ihatunk tovább. Lényeg az, legyen mit innunk, most és eleget. Aztán annyi, ahogy szokták mondani. Na de hát, testvérek, itt teremtés történt, itt a mindenható Isten cselekedett Jézus Krisztusban. A láthatatlan Isten a názáreti Jézus személyében itt ül közöttünk a lakodalomban. Hogy csinálta? Testvérek, nagyon sok olyan ember van itt a gyülekezetekben is, aki meglehetősen felszínes hitéletet él, beleértve magamat is. Nagyon sokszor eljövünk ide a templomba, meghallgatjuk az igét, megállapítjuk magunkba, talán hangot adunk is véleményünknek. Jó volt az ige, köszönjük tiszteletes asszony, tiszteletes úr. Elújságoljuk otthon, no, ma a tiszteletes úr megtáltosodott, szépen, jól beszélt, vagy pedig lehordjuk őt, ugyanolyan unalmas volt, nem mondott semmit, nem készült, Isten szeret, úgy szeret, amúgy szeret, de nem mondott semmit számomra, semmi újat. Nem törődünk azzal, hogy mi Isten szándéka. Nem foglalkozunk azzal, hogy Isten mi van a háttérben, Isten miért szól hozzánk, miért beszél velünk. Még akkor is, hogyha esetleg régi igéket hoz elénk. Nos, testvérek, egy kicsit hasonlatos ez ahhoz az állapothoz, amely itt a kánaáni mennyegzőn történt. A násznagyot nem érdekli, hogy honnan, de legyen bor, és lett bor. Minket sem érdekel sokszor, hogy mit hallunk Istentől, mit mond nekünk, de eljövünk ide, mert a szokás, az érdek így kívánja. Testvérek, ki szeretném emelni ebből az igéből, és elmondani, hogy Jézus hív bennünket, de mi magunknak is keresni kell őt. Keresni kell őt szüntelenül, kutatni kell az ő akaratát. Nem egyszer, ma figyelek rá, aztán a jövő héten már nem szólt hozzám az Úr. Sokszor, kitartóan keresni kell. Emlékszünk arra a bibliai történetre, amely Jákobbal esett meg. Nem engedte el az angyal. Addig nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Testvérek, hogyha drága számunkra az Isten, ha vele közösségbe akarunk élni, akkor így kell ragaszkodnunk hozzá. Nem engedlek el, Uram, amíg meg nem áldasz engem. Nekünk magunknak is keresni kell kitartóan és szüntelenül őt. És akik kitartóan keresik az Urat, azok meg is fogják találni. Jézus Krisztus a galileai Kánában a vizet borrá változtatta. Nos, testvérek, Jézus Krisztus az ő szavát, az ő igéjét a mi szívünkbe is életté tudja formálni, változtatni. Engedjünk az ő hívó szavának, keressük, kutassuk azt, hogy mi az ő akarata. Isten adjon nekünk ehhez erőt, Isten adjon nekünk ehhez odaszánást, alázatot, ez fontos, engedelmességet, hogy valóban az ő gyermekeiként éljünk. Amen. A 465. dicséretünket keressük meg énekes könyvünkből, és az első két verszakát énekeljük el. A 465. dicséretünk első két verszakát énekeljük. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Személyemet nevesse meg, szelíd szemed, Úr Jézus. Imádkozzunk. Bocsásd meg nekünk, kérünk, mennyei atyánk, hogy félünk te tőled. Félünk tőled, Urunk, mert nem ismerünk. Mert nem tudjuk, hogy ki vagy te. Pedig ha tudnánk, nem félnénk te tőled. Örömmel szaladnánk hozzád. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy nem akarunk megismerni téged. Inkább válasszuk a saját magunk döntéseit. Inkább választjuk azt, amit a világ kínál nekünk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, kérünk, hogy nem a te szavad mérvadó a mi számunkra. És ha igen, akkor csak a templomban az. Csak akkor, amikor egymással beszélgetünk. Urunk, köszönjük, hogy most elmondtad nekünk, milyen Isten vagy. Köszönjük, hogy elmentél abba a mennyegzőbe. Köszönjük, Urunk, hogy láthattuk, elmentél a bűnösökhöz. Elmentél a vámszedőkhöz, akiket utáltak kortársai. Elmentél a farizeushoz, akiket szintén sokan nem szerettek. És most eljöttél közénk, akik bűnösök vagyunk úgy szintén, és szóltál hozzánk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk minden szavadért. Tudjuk, hogy a te beszéded nem olyan szó, mint a miénk, amely elszáll, amely csak ígérni tud. A te szavad igaz és ámen. Minden szavad, Urunk, és tudjuk, hogy még akkor is igazak lesznek, amikor ez a világ, ez a föld elmúlik. Köszönjük, hogy most ilyen örök dolgot adtál nekünk, örökké való dolgot. Mennyei atyánk, imádkozunk azért, hogy a te igéd a mi szívünkbe elérjen egészen, és formálja gondolkodásunkat, életünket. Imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, hadd lehessen minél több olyan ember, hadd lehessünk mindnyájan, Urunk, a te engedelmes és hűséges gyermekeid. Kérünk hát az alkalmakért, ne vondd meg tőlünk a szavad, mint ahogy most tetted. Szólj újra meg újra, beszélj velünk. Könnyebb, Urunk, sokszor úgy véljük, hogy könnyebb itt a gyülekezetben meghallani a te szavadat, mint otthon, a csendes magányunkban rád figyelni. Pedig tudjuk, hogy az is fontos. De ha így van, és talán így van, akkor hívd a te gyermekeidet, hogy minél többen lehessünk itt a gyülekezetben, a templomban, hogy hitet ébreszhessen a te igéd a mi szívünkbe. Imádkozunk, Urunk, betegeinkért, imádkozunk a fiatalokért. Köszönjük neked, atyánk, a tegnapi kirándulást, a szép időt. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sok érdekes, szép épületet láthattunk ott a Szentendrei kanzenben. Köszönjük a jó kedvet, és azt, hogy most rád figyelhettünk. Urunk, eléd hozzuk nemzetünk sorsát, nemzetünket, Urunk, határok választják el egymástól, de nem csak határok, hanem a butaság is, a rossz indulat is, a tájékozatlanság is. Urunk, kérünk, hogy adj nekünk világosságot, hogy ez ne így legyen. Add, hogy tudjunk egymás gondjairól, bajairól, akarjunk segíteni egymásnak, ismerjük föl, hogy közös a mi életünk, közösek a mi céljaink és küzdelmeink. Imádkozunk hozzád, Urunk, áld meg az úrvacsorai közösséget, hadd találkozhassunk te veled, növeld a mi hitünket, vedd el a mi bűneinket, könyörülj rajtunk, Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig úrvacsorára készülve a 459. dicséretünket énekeljük el, de nem végig, hanem csak az első verszakával. A 459. dicséretünk első verszakát énekeljük.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szabadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a Korintusbeliekhez írott első levél 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az apostol e szavakkal folytatja levelét: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is tegyük ezt, meghajtva fejünket, magunkban vigyük oda a mi Urunk Istenünk elé bűnvalló imádságunkat. Ez pedig majd hangos imádság követi. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy mi is megtapasztalhatjuk újra és újra, és így vallhatjuk azt, amit annak idején Péter apostol Kornélius házában így fogalmazott meg: most már tudom, hogy nem személyválogató az Isten. Köszönjük, hogy szereteted reánk is árad. Köszönjük, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad érettünk oda a keresztre. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te úgy szeretted a világot, és hogy ebbe beleérthetjük mi is magunkat. Urunk, amikor ez a szeretet árad ránk, körülvesz bennünket, akkor még inkább érezzük, még inkább fölfedezzük azt, hogy mi viszont mennyire nem tudunk szeretni, mennyire nem tudunk téged szeretni, hogy mennyire hiányzik belőlünk az igazi vágyakozás utánad. Sokszor énekeljük azt a zsoltárt, hogy hogyan is vágyakozik a szarvas a hűs vizekre, és hogy mi is úgy vágyakozunk utánad. De vajon így van-e, Urunk? Most jövünk hozzád. Szeretnénk a szívünket igazán kitárni előtted. Te látod ezt, Urunk. Előled semmit nem lehet elrejteni. Bocsásd meg, hogy bizony nem egyszer hiányzik belőlünk ez az igazi alázat, vágyakozás. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor nélküled éljük a hétköznapjainkat, hogy vasárnaponként itt vagyunk az Isten tiszteleteken, a te házadban, de a mindennapokban a különböző élethelyzeteinkben. Olyan sokszor nem gondolunk rád, nem kérdezünk téged, nem engedjük, hogy a te lelked vezessen, nem is imádkozunk ezért. Urunk, arra kérünk, tisztíts meg bennünket, mosd meg bennünket. Mi is úgy fohászkodunk, ahogyan a zsoltáros. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mosd meg engem, hadd lehessek fehérebb a hónál. Jézus Krisztus érdeméért kérjük ezt, Urunk. És így kérünk, hogy hadd tudjuk valóban őszinte bűnbánattal letenni a te keresztedhez vétkeinket, tudjunk azoknak hátat fordítani, és így indulhassunk, kegyelmedet megragadva tovább. Ámen. Bűnvallásunk után valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig, kedves testvéreim, néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkismerettel és hallható szóval válaszoljatok, ami Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, ti saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor feleljük, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, Hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, az asztalt megterítettük. Akik lélekben elkészültünk az úrvacsorai közösségre, azok jöjjünk ide, méghozzá a következő rendben. Először ez az oldal induljon el és kifelé, tehát abba az irányba, mi ide fogunk állni erre az oldalra, hogyha oda megyünk, akkor követhető lesz, azt gondolom, hogy milyen rendben. Utána átjövünk majd lelkipásztor testvéremmel ide a másik oldalra, és akkor pedig az ezen az oldalon ülő testvéreket kérjük, hogy úgy induljanak el, hogy kifelé arra, és akkor ide kanyarodva elénk, és majd itt mehetnek vissza a helyükre. Foglaljuk el addig a helyünket. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, így éltek hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből most mi is. Isten igéje figyelmeztet bennünket arra, hogy azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok benne, meggyökerezvén és tovább épülvén benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Hajtsuk meg a fejünket, és forduljunk most is háladó imádsággal Urunkhoz. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért a szeretetért, amely szeretettel lenyúltál, értünk, amely szeretettel utánunk jöttél. Hálát adunk neked most is egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Hálát adunk az ő áldozatáért, azért, hogy általa megnyílt az út hozzád, hogy Jézus Krisztusért a te gyermekeid lehetünk. Hálát adunk neked azért is, hogy te hívogatsz bennünket magadhoz. Köszönjük neked így ennek az elmúlt hétnek minden ajándékát. Köszönjük neked az evangelizáció alkalmait, hogy estéről estére hívtál bennünket, megszólítottál bennünket igéd által. Hálát adunk neked azért, hogy te jössz utánunk, akkor is, amikor mi talán menekülünk előled. Köszönjük neked, hogy meg akarsz állítani bennünket. Azt szeretnéd, hogy merjünk végre a szemedbe nézni. És köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a te szelíd szemedet, tekintetedet. Köszönjük, hogy ebben a tekintetben nem csak intés van, nem csak figyelmeztetés van, nem csak vád van, hanem bocsánat is. Köszönjük, hogy most is ebben lehetett részünk. Áldunk és magasztalunk az úrvacsorai közösség ajándékáért. Köszönjük neked a bűnbocsánat, az örök élet ajándékait. Köszönjük neked, hogy szabad tovább menni úgy, hogy letehettük a bűn terhét eléd. Köszönjük azt a szabadságot, amelyet a fiaidnak, gyermekeidnek adsz te, hogy ez a miénk is lehet. És kérünk téged, légy velünk így továbbra is. Légy velünk hétköznapjainkban is, hogy rád tekinthessünk mindenkor, minden helyzetünkben, hogy észrevehessük, amikor te magadról jelt adsz, hogy felfedezhessük kezed nyomát mindenhol. Kérünk téged, áldj meg bennünket, a te áldásoddal hadd indulhassunk innen el. Áld meg családtagjainkat, szeretteinket, egész gyülekezetünket, és áld meg ezt a népet, könyörülj meg ezen a népen, hogy a sötétségbe beleragyoghasson a te világosságod, hogy ezt a világosságot minél többen felfedezhessék, és engedjék, hogy az életüket, a szívüket is átjárhassa. Könyörülj meg így rajtunk ma is, kérünk, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok, ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz. Pénteken 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, 7 órától pedig bibliakörünk lesz. Ezen a héten folytatódik a gyermekek számára a konfirmációja előkészítő is, tehát őket is várjuk pénteken délután 5 órára. Mindezeket az alkalmakat otthon, így mondom, hogy otthon a gyülekezeti házunkban tartjuk meg. Tehát hétközi alkalmainkat a gyülekezeti házunkban tartjuk. Vasárnap Isten tiszteletünket itt az evangélikus templomban 8:30 órai kezdettel tartjuk, ezzel egy időben gyermekórát tartunk fönt a karzaton. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Egy hét múlva vasárnap délután imaóra is lesz, erre is hívunk mindenkit. 4 órától, és szintén otthon, a gyülekezeti helyiségünkben lesz, lent az alaksorban. Tehát egy hét múlva délután 4 órától imaórát tartunk a gyülekezeti házunkban. A presbiter testvéreket emlékeztetem arra, hogy holnap este 7 órai kezdettel gyűlést tartunk, melyre sok szeretettel várjuk őket. Október 4-én este 7 órai kezdettel történelmi emlékest lesz a Budaörsi Városi Klubban, ifjúsági klubban, Károly Király út 3 szám alatt. Ennek a történelmi esnek a címe Gróf Mikó Imre, erdélyi Széchenyije. Ide is hívjuk a testvéreket. Iratterjesztésünk továbbra is működik, bár az istentiszteleteinket itt tartjuk. Ennek ellenére lehet kapni továbbra is könyveket. csak ezeket most már a csütörtöki biblióránkon otthon lehet megrendelni, illetve megvásárolni. A reformátusok lapját, tehát egyházunk hivatalos lapját viszont meg lehet kapni itt, most a templomunkban, azt elhoztuk ide, a kijáratnál a persely mellett megtalálható. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk, Gasparek Kálmánné terhes Irmától búcsúztunk, aki 1947. november 9-én Kabán született, és ezesztendő szeptember 7-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Tőle kívánunk gyászoló testvéreink számára vigaszt, erőt és békességet. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Emlékezzünk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 21.225 forint volt, a diakónia feliratú perselyben pedig 4.730 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 465. dicséretünket keressük meg, és a harmadik, negyedik verseit énekeljük Isten tiszteletünk végén. 465. dicséretünk harmadik, negyedik verszakait énekeljük, a negyediket majd fennállva. Így kezdődik ennek a dicséretünknek a harmadik verszaka. Szelíd szemed, Úr Jézus, tudom, hogy vádat is emel. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség! Isten velünk, viszontlátásra!